Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozunk a Zsoltáros szavaival. Hallgasd meg, Uram, imádságomat! Jusson hozzád kiáltásom! Ne rejtsd el előlem orcádat, ha szorult helyzetben vagyok. Fordítsd felém füledet, ha kiáltok. Siess, hallgass meg engem. Mert elmúlnak napjaim, mint a füst, izzanak csontjaim, mint a parázs. Szívem olyan, mint a levágott és elszáradt fű, még az evésről is elfeledkezem. Hangos jajgatásom közben húsom a csontomra száradt. A pusztai pelikánhoz hasonlítok. Olyan vagyok, mint bagoly a romok között. Álmatlan vagyok, és oly magányos, mint madár a háztetőn. Hamut eszem kenyérgyanánt, és italom könnyekkel keverem. Háborgó haragod miatt, mert fölemeltél, és eldobtál engem. A napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, én pedig elszáradok, mint a fű. De te, Uram, megmaradsz nemzedékről nemzedékre, emlegetnek téged. Indulj irgalomra Sion iránt, mert ideje, hogy megkegyelmez neki, itt van már az ideje. Még a köveiben is gyönyörködnek szolgáid, és porán is szánakoznak. Félik majd, Uram, nevedet a népek, és a föld királyai dicsőségedet, amikor felépíti Siont az Úr, és megjelenik dicsőségesen. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Máté evangéliumából a 6. rész 16-tól 18-ig terjedő verseiből. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. És atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked nyilván. Kedves testvérek, ma talán furcsa kifejezéssel élve, nagyon szokatlan lesz a számunkra, a fülünknek, de nem találtam rá jobb szót, a fordított böjtről lesz szó. Értelmetlennek tűnik ez a fordított böjt fogalma, ám ha az eddig elhangzottakra emlékezünk vissza, próbáljuk azt visszaidézni, akkor egy kicsit világosodni fog a kép. A böjt ugyanis az eddigiek alapján, amit az elmúlt istentiszteleteken hallottunk, azt jelenti, hogy Istenre kell, hogy fókuszáljon, mindenképpen az Isten kell, hogy legyen a középpontjában a böjtölésnek, annak nincsen értelme, hogy csak úgy, bármiért böjtöljünk, bár tudjuk, hogy böjtnek nevezik azt, ami most ilyenkor az újságokban is megjelenik, hogy tisztító kúra, meg ehhez hasonló, de az Isten szerinti böjthöz ennek semmi köze nincsen. Aztán beszéltünk arról, hogy a böjt önkéntes kell, hogy legyen, nem egy kívülről ránk erőszakolt valamilyen lemondás. Ma azonban olyan bibliai történetek tükrében gondolkodunk a böjtről, amelyekre ezek az alapelvek nem igazak, mert ezeket nem az ember, hanem Isten kezdeményezte, és mondhatom így is, ő kényszerítette ki. Az első ilyen a 40 éves pusztai vándorlás. Tudjuk jól, hogy Izraelt az Úr kihozta az egyiptomi fogságból, és aztán a sínai törvényadás után elég hamar el is érkeztek az ígéret földjének a határához, be is mehettek volna oda, azonban nem volt bizalmuk Istenben. Nem bíztak benne, nem hittek benne, hogy az Úr be tudja őket oda vinni. 12 kémet beküldtek, 10 visszajött, elkeserítve, elcsüggesztve az egész népnek a szívét, leborulva a földre, sírtak, teljesen kétségbe voltak esve az emberek, hogy hát ezért jöttünk ide, ezért kellett nekünk eljönni az egyiptomi húsos fazekaktól, és így tovább, és mindössze 2 kém volt, aki azt mondta, hogy de menjünk be. És akkor Isten azt mondta, hogy jó, akkor nem megyünk. Aztán a nép másnapra megbánta, hogy ennyire hitetlen volt, és azt mondták, akkor menjünk, felsorakoztak, és akkor Isten mondta, hogy nem, most már ne menjetek. És az Úr megmutatta, hogy ti tényleg nem tudtok bemenni. Én tudlak benneteket bevinni, de nem megyek veletek. És el is hullott nagyon sok nép, és űzték, verték az izraeliek seregeit egészen Hormáig. És akkor azt mondta az Úr, hogy 40 éven keresztül itt fogtok vándorolni a pusztában. És ott volt előttük az ígéret földje, ott volt előttük a Kánaán. Az, amire annyi éven, annyi időn keresztül epekedtek, amikor rabszolgasorban voltak, hogy bárcsak saját magunk urai lehetnénk, bárcsak szabadok lehetnénk, és ott kellett 40 éven keresztül bolyongani a pusztában az ígéret földje körül, mellett, de be nem lehetett oda menni. Ez a 40 év ítélet volt a hitetlenek felett. Isten azt mondta, hogy ez a ti ítéletetek el fogtok mind hullani. Józsué és Káleb kivételével mind itt fogtok meghalni. És csak a gyermekeitek, akiket annyira féltettetek, hogy majd mi lesz velük, azok fognak bejutni az ígéret földjére. Aztán a 40 év büntetés is volt a bizalmatlanság miatt. Ugyanakkor ebben a 40 évben Isten rá kényszerítette őket arra, hogy csak ő benne bízzanak. Nem volt ugyanis semmi. A pusztában nincs semmi. Nem volt mibe kapaszkodni, és Isten azt mondta, most én megmutatom nektek, hogy nincsen más reménységetek, csak egyedül én. És ha kellett, akkor Isten a kősziklából fakasztott nekik vizet. Ha kellett, megmutatta az Úr, hogy mannát hullat az égből, fűrjek jönnek, és szinte, ahogyan mondani szoktuk, hogy a sült galamb a szájukba száll, nekik ez majdnem valósággal megtörtént. És azt mondta az Úr, ebben a 40 évben megböjtölitek, megszenveditek, amit műveltetek, és meg kell tanulnotok én bennem bízni. Be nem mentek, itt járkálunk körülötte, de nem lehet a tiétek a föld. És ebben a 40 évben a felnövekvő generáció meg kell, hogy tanulja, ha bemennek oda, akkor is én rám kell figyelniük, mert tőlem van csak az élet, a reménység, minden. És testvérek, Isten ma is alkalmazza ezt az eszközt. És ez nagyon jó. Nagyon jó, hogy ma is alkalmazza az Úr. Nem könnyű, de nagyon fontos, hogy Isten megcselekszi. Ugyanis az a tapasztalata sok fiatalok között szolgáló lelkésznek, nekem is, hogy ahogyan a mai világ ezt próbálja erőltetni, hogy te legyél sikeres, szép, csodálatos, azt úgy próbálják egyre jobban behozni az egyházba, a gyülekezetekbe is. És vannak feltörekvő, vagy ilyen hirtelen népszerűvé váló, hát zömmel kisegyházak, de nem csak kisegyházak, amelyek ezt meg is lovagolják, és hirdetik a happy evangéliumot. Hirdetik azt, hogy ha te hívő vagy, akkor neked minden sikerül. Ha hívő vagy, akkor minden rendben van. Akkor te nem lehetsz beteg, akkor nem lehetsz szegény, akkor te nem lehetsz elesett. És kijönnek az ilyen gyülekezetekből pökhendi, rajongó hívők, akik lenézik a küzdelmes életet folytatókat. Ó, hát te ilyen elesett vagy. És eszünkbe juthat Jób, akinek hasonló mentalitással voltak a barátai. Itt vagyunk mi, a csodálatosak, akiknek minden rendben van az életével, te meg Jób, milyen egy szerencsétlen vagy. Tele vagy betegséggel, meghaltak a gyermekeid, oda lett minden vagyonod. Látod, milyen szerencsétlen vagy? Biztos bűn van az életedben. És ment az ítélkezés. Több mint 30 fejezeten keresztül ezt olvassuk Jób könyvében. És milyen tragédia, amikor ugyanezt látjuk hívőktől. Durvák, irgalmatlanok a másikkal szemben. És olyan jó az, amikor Isten elkezdi ezektől az emberektől elvenni azt, amitől olyan klassz, olyan nyugis az életük, és elkezdi őket présbe helyezni. Elkezdi őket nyomni, szorítani, hogy megtanulják, hogy vele járni, az Úrral járni, ennél sokkal többet jelent. Próbáljuk tanítani a fiatalokat, hogy nem csak az a szolgálat, hogy kiállunk az Úr asztalához énekelni, hanem az is szolgálat, hogy megfogom a fizikai munka végét, meglátogatok elesetteket, öreg otthonban levőket, kismamákat, tehermentesítek legalább egy órára, mert ez is nagyon fontos szolgálat. Isten olykor présbe helyez, hogy egészen ráfigyeljünk, és ne csak a szép dolgokra. És lehet, hogy nem mi választjuk a böjtöt, de ő ránk kényszeríti. És áldott legyen a neve, ha ezt megteszi. Aztán a másik, a következő példa erre a általam kitalált, és tudom, hogy nem igazán jó fogalomra, a fordított böjtre az, amikor Isten nem szól, amikor Isten nem beszél. Az egyik legjobb példa erre Sámuel első könyvében található Saul királynak az esete, aki elhagyta az urat, és most már Isten nem beszél vele. Annyira eltávolodott az úrtól, annyira az emberek tisztelete, megbecsülése töltötte ki minden gondolatát, hogy ezek mellett lassan semmivé vált számára az Isten üzenete, útmutatása. Annyira hajtott, annyira görcsösen kapaszkodott bele, hogy őt szeressék a legjobban. Tudjuk, Dávidot is ezért akarta megölni, minden áron, mert hogy ő nagyobb ember lesz, mint én, hát az elviselhetetlen, ilyet nem lehet. Pedig, testvérek, Isten dicsőséget szerez az övéinek. Nem kell azt az övéinek kiharcolni, hanem megszerzi. Mészáros István püspök úr mindnyájunk előtt ismert. Senkinek nem jutna az eszébe azt mondani róla, hogy hű, milyen szigorú ember volt. Akárhol találkoztunk vele, utcán, boltban, megállt velünk beszélgetni. Kedves volt. Azt éreztük szinte, hogy ilyen túlalázatos. És én ismerek embereket, akik Kisgyőrben gyülekezeti tagjai voltak. Amikor még ő idézőjelben semmi nem volt, csak egy egyszerű lelkész. És mondják, hogy mekkora tisztelete volt neki. Mekkora tisztelete volt a faluban. És mekkora tisztelete volt ennek a végtelenül alázatos és szelíd embernek püspökként is. Nem kellett neki kiharcolni, hanem Isten neki ajándékozta a méltóságát. És ugyanilyen volt az én lelkészem is. Nagy darab, hatalmas, művelt és mégis szelíd, és ahogy idősödött, nem legyintettek rá, hanem egyre nagyobb és nagyobb tisztelet vette körül, és nagy méltósággal vonult nyugdíjba. Sajnos Saul nem Istentől várta a méltóságot, hanem ő akarta kierőszakolni. És végül Istent teljesen félretéve az Úr elfordult tőle, és még a királysága idején kiválasztotta magának Dávidot, Saul utódjaként. Egy alkalommal olvassuk is, hogy Sámuel ezt mondja Saulnak, ostobaságot követtél el. Nem teljesítetted Istenednek, az Úrnak a parancsát, amelyet megparancsolt neked, pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr Izraelben a királyságodat. Most azonban nem lesz királyságod maradandó. Keresett magának az Úr szíve szerint való embert, és őt tette az Úr népe fejedelmévé, mert te nem teljesítetted, amit az Úr parancsolt. Meg volt hagyva, hogy majd Sámuel mutasson be áldozatot, de ő azt mondta, majd én, sietek, nem bírok várni, türelmetlen vagyok. És Isten azt mondta, nekem fontosabb az engedelmesség, és ha te nem vagy engedelmes, ha neked az emberek kedvelése, dicsérete fontosabb, mint az enyém, akkor én téged nem tudlak használni, és nem kell lesz. És választok helyetted majd mást. És Saul esetében azzal találkozunk, hogy bizonyos dolgokban nem kapott kijelentést, választ. Mert neki Istentől elsősorban a jövendőmondás kellett volna. Az nem érdekelte, hogy mit akar Isten úgy általában az ő életével, meg az országgal, hanem volt egy terve, és azt akarta csak megtudni, ez jó lesz, vagy nem lesz jó. Sikeres leszek benne, vagy nem. Neki egy varázsló, egy jövendőmondó kellett csak az Isten hatalmából. És erre az Úr nem hajlandó. De aki eltávolodik tőle, annak lehet, hogy az az ítélete, hogy nem szól hozzá. Ezért testvérek, ha hozzánk nem szól az ige, ha olvassuk a Bibliát, és azt vesszük észre, hogy elolvastuk, de úgy nem igazán történik semmi. Ha azt vesszük észre, hogy napról napra, vagy talán heteken keresztül olvassuk a Bibliát, de nem hevül a szívünk, hanem csak betűk maradnak, történetek, amiket már úgy is tudunk, vagy azt mondjuk, hogy ez régi történet, ószövetség, sok benne a gyilkosság, meg ez hasonló, és nem tudunk vele mit kezdeni, akkor a hiba nem az adásban, hanem a vételben van. Akkor túl messze vagyunk az Úrtól, és Isten hallgat, mert nem szolgálja ki az önfejűségünket. És aztán a harmadik Ámós könyvében található a következő dolog, amiben megláthatjuk ezt a fordított böjtöt, hogy Isten azt mondja, nem szól. Többször mondtam már, hogy ez az egyik, vagy talán a legnagyobb ítélet egy ember felé. Mi is így vagyunk, amikor már nem szólunk hozzá. Minek? Úgyse hallgat. Úgyse lehet vele beszélni. Megpróbáltuk. Vitáztunk. Talán veszekedtünk. Semmire nem jutunk. És amikor eljut az ember oda, hogy most már nem is beszélek vele, az a legnagyobb ítélet. Mert akkor lemondtam róla. Sokkal rosszabb egy gyereknek, ha nem szólnak hozzá, mintha alaposan elfenekedik a vétkei miatt. Sokkal könnyebb elfogadni ezt, egy elfenekelést a kukoricára, vagy egy legóra térdepeltetést, most hallottam, hogy már nem kukoricára, hanem legóra térdepeltetnek a szülők, mint azt, ha egy gyerekhez nem szólnak hozzá. És Istennek is az a legnagyobb ítélete, ha nem szól, ha csendben marad. És Ámos könyvében azt olvassuk a 8. részben, hogy jön majd idő, így szól az én Uram az Úr, amikor éhséget bocsátok a földre. Nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének hallgatására. Támolyognak majd tengertől tengerig és északtól keletig, bolyonganak és keresik az Úr igéjét, de nem találják. Azon a napon elapadnak a szomjúságtól a szép szüzek és az ifjak, akik Samária bálványára esküsznek. Tehát Ámos könyvében azt olvassuk, hogy eljön az idő, amikor Isten igéje után fognak vágyakozni az emberek, és most talán úgy tűnhet, hogy hát ez ugyanarról van szó, mint amit az előbb mondtam, Saul esetében. De csak látszólag ugyanaz a helyzet. Mert Isten tud adni konkrét helyzetekre útmutatást, és tud adni utakat, elveket. És itt az utóbbi hiányáról van szó. Olvassuk a példabeszédek könyvében, hogy ha nincs kijelentés, elvadul a nép. Ma ennek vagyunk tanúi itt Európában, meg a nyugati világban. Tőlünk nyugatra még inkább jellemző ez, sok gyülekezet, egyház feladja az identitását, a küldetését, hogy az embereknek tetszen, és a társadalom elé nem merik odatárni az elegyítetlen, tiszta evangéliumot, Isten akaratát. És megint nagyon fontos, hogy itt nem arról van szó, hogy az egyház politizáljon, hogy beleszóljon az aktuális politikának a dolgaiba, hanem Krisztust kell megalkuvás nélkül hirdetni. És amikor az egyház mismásol, akkor abból baj lesz. Nekünk pedig a változó világban az örök evangéliumot kell hirdetni. Olyan is van, hogy a társadalom rekeszti ki magából a keresztjéneket, nem akarja hallani Isten szavát, és Isten olykor elhallgat. És ilyenkor jön a romlás. Jézus azt mondja, hogy ti vagytok a föld sója, és a só nem csak arra való, hogy ízesítsen, hanem hogy a romlást is lassítsa, tartósítson. Óriási ítélet lesz majd például az elragadtatásnál. Erről tévében is volt már többször film, játékfilm, mozifilm, hogy milyen lesz az elragadtatás, amikor egyszer csak a keresztjének eltűnnek, és itt marad a hitetlen világ, egy teljes zűrzavarban. Tökéletes zűrzavar támad. Hol lettek az emberek? Kik tűntek el? Mi történt? És nincs, aki szóljon. Nincs, aki elmondja az igazat. Nincs, aki tanítson. Mert a keresztjének elmentek, és itt maradtak kijelentés nélkül. Pál apostol azt mondja, az első Tesszalonikai levél 4. részében, nem szeretnénk testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Az pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, aztán mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok egymást ezekkel az idékkel. Tehát ha nincs kijelentés, ha nincs, aki mondja az Isten akaratát, ott egy totális zűrzavar jön létre. És igazából ez a világ akkor tudná meg, mit jelent Isten nélkül lenni, ha ez végbe menne, ha itt hirtelen eltűnne minden keresztjén. El se bírjuk képzelni, hogy mekkora káosz lenne. Akkor nem elég a polgári törvénykönyv, nem elég a büntető törvénykönyv, nem elég a kressz és mindenféle más szabály. De hogy mennyire nagy ítélet az, amikor Isten hallgat, azt azért mégis legjobban az Úr Jézus szenvedéseiből látjuk. Mert számára is a legborzasztóbb szenvedés az volt, amikor az Úr elfordult tőle, amikor Jézus így kiáltotta keresztem, én Istenem, miért hagytál el engemet? És ebben a legnagyobb kétségbeesésben, ebben a Jézus legnagyobb fájdalmában nekünk mégis az a vígasztalás, hogy Krisztus ezt átélte értünk, de helyettünk is. Hogy nekünk biztosan nyitva legyen az Úrhoz való visszatérés, közeledés lehetősége. És most így a húsvétra készülve, akár böjtölve is könyöröghetünk Isten kegyelméért, meg azért, hogy újítsa meg rajtunk az ő szeretetét, hogy minél többet kijelenthessen, elmondhasson nekünk az ő irgalmából. Amen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy te annak idején megmutattad, mit jelent az igazi böjtölés. Gyakorlatilag szinte az egész élet erről szólt, mert tökéletesen kiszolgáltattad magad az Atya akaratának. És Urunk, még azért is hálásak vagyunk, hogyha a mi életünkben, a mi számunkra, akaratunkon kívüli böjti helyzeteket hozol létre. Köszönjük neked, Urunk, hogyha megítélsz, ha elveszel tőlünk olyan dolgokat, amelyekbe túlságosan belekapaszkodtunk, amelyekbe vetettük a reménységünket. Köszönjük, Urunk, hogy amikor megfeddesz, megfosztasz bennünket, akkor is tudhatjuk, hogy önmagadhoz akarsz közelebb vinni. A zsidó embereknek az a 40 esztendő borzasztóan megterhelő lehetett, fájdalmas, és minden embernek a halála emlékeztette őket arra, hogy az ítélet folyamatosan zajlik, és hogy mindez azért történik, mert nem engedelmeskedtek neked. És egész biztos, hogy azok, akik még éltek, a gyermekeiket a te félelmedre tanították. Köszönjük, Urunk, ha bennünket is ugyanígy megalázol, hogy önmagadhoz közelebb vigyél. Segíts nekünk abban, hogy minél jobban érezhessük a te jelenlétedet. És könyörgünk, segíts abban is, hogyha úgy érezzük, hallgatsz, ha nem beszélsz hozzánk, ha nem jelentenek sokat az ige hirdetések, a bibliaolvasás, ha nehezünkre esik kinyitni az igét, ha unalmas, kérünk, könyörgünk, újíts meg bennünket, mert tudjuk, hogy a legnagyobb ítélet az, ha lemondasz rólunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy mi bizony adunk alkalmat, okot rá, hogy te megneheztelj. De magasztalunk azért, mert a te irgalmad még a mi bűneinknél is sokkal nagyobb. Könyörgünk, így adj nekünk megújulást te benned. És imádkozunk, Urunk, azokért, akik igazán elesettek és összetört szívűek, eléd hozzuk a gyászoló családokat, akik holnap fognak szerettüktől végső búcsút venni a földi életre, vígasztald őket, Urunk. Adj nekik békességet abban, hogy akik te benned hittek, éltek földi életükben, azok a legjobb kezekbe kerültek földi életük után. Így kérünk téged, Urunk, erősíts meg bennünket ezen a mai estén is, a hét további részében is te jöjj velünk. Készíts bennünket az úrvacsorai közösségre, hogy méltóképpen járulhassunk eléd. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.